Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Hogyan reagál a testünk a szélsőséges időjárásra, és vajon mit tehetünk azért, hogy egyre kevésbé viselje meg bennünket, például az extrém meleg, vagy éppen az extrém hideg? Ez utóbbiban pedig volt részünk bőven ebben a hónapban. Erről is szó lesz a következő fél órában az Egészségkód című műsorunkban, amit itt a hétvégi menetrendben megismételünk. Kutasi Judit és Sitter Emese belgyógyász, obezitológus, diabetológus, a SOTE adjunktusa beszélget majd. A műsor szakmai partnere pedig a Semmelweis Prémium.
Doktornő, arra kérem, hogy kezdjük az alapoknál, amikor extrém időjárásról beszélünk, hőhullámokról, hidegbetörésekről, frontokról, akkor mi az az első dolog, ami a szervezetünkben reagál ezekre a változásokra?
Én inkább azzal kezdeném, hogy ha azt megfigyelték, hogy a betegek orvoshoz fordulása, illetve a sürgősségi osztályra fordulása hogyan változik, akkor azt találták, hogy ez egy jó alakú görbe, tehát ugyanúgy megviseli a nagyon hideg, az extrém hideg időjárás is az embereket, mint a nagyon meleg időjárás. Ugye itt azt kell nézni, hogy hogyan változik a mortalitás, tehát hogy a halálozás ezekben az időszakokban, és azt találták, hogy leginkább a kardiovaszkuláris betegekben, illetve a légúti betegségben szenvedőkben növekszik meg a halálozás ilyenkor.
Tehát akkor van egy olyan kritikus kör, akikre jobban oda kell ilyenkor figyelnünk, de azt gondolom, hogy beszéljünk ezekről az élettani hatásokról közérthetően. Sokan mondják, hogy megvisel a front, de ez nem csak egy érzés. Milyen konkrét élettani folyamatok borulhatnak fel ilyenkor? Itt a vérnyomás, a vércukorszint, vagy éppen az alvásunk minősége is eszembe jut.
Ugye most leginkább a nagyon hideg foglalkoztat minket. Én azt tudom mondani, hogy ilyenkor a szervezet automatikusan bekapcsol, tehát megemelkedik a vérnyomás, ez azért van, mert az erek összeszűkülnek, emelkedik a vérnyomás, ezzel párhuzamosan a vércukor is meg tud emelkedni, de ez nem csak az erek összeszűkülése miatt van így, hanem azért, mert a stressz hormonok is bekapcsolnak ilyenkor, extrém időjárási körülmények között, extrém hidegben, és inkább a vércukrot ez fogja megemelni. Tehát pont ez a stressz hormonok emelkedett szintje az, ami befolyásolja akár az érzetünket, hogy hogyan érezzük magunkat a mindennapokban.
Azt gondolom, hogy egyből felmerül a kérdés, hogy ez életkortól és nemtől függetlenül mindannyiunkra igaz? Tehát a gyerekekre is, az idősekre is, mindenkire?
Én azt gondolom, hogy igen, mindenkire igaz, de különösen oda kell figyelnünk a nagyon kicsikre, illetve az idősekre, és ezen kívül pedig a fokozott kockázati csoportban levőkre, akik a kardiovaszkuláris betegek, vagy akár bármilyen krónikus betegségben szenvedők. Ők jobban kitettek ezeknek a hatásoknak, hiszen egy picit lazábban reagálnak ezekre a reakciókra.
És hát ami itt felmerült, a vérnyomás, a vércukorszint, vagy éppen az alvásunk minősége, amit hozzátettem, erre is kihat? Ez az extrém időjárás?
Az alvásunkra a stressz hormonok szintjén hat csak ki, hogyha a stressz hormonok szintje megemelkedik, az egy sor élettani folyamatot indít be, és ezért érezzük azt, hogy talán rosszabbul alszunk. Azért itt meg kell jegyezni azt, hogy a hideg időszak az egész életünkre kihat, de hogy leginkább azokéra, akik sokkal több időt töltenek kültéren, mint mondjuk azok, akik egy irodában dolgoznak.
Tehát mindenképpen van ok-okozati összefüggés, de lehet, hogy ez éppen áttételes. Azt javaslom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert amikor bemutattam, és több szerepkörében is bemutattam, akkor említettem az obezitológust. Ki az az obezitológus, mivel foglalkozik pontosan, és miben más ez, mint amikor csak például fogyásról beszélünk?
Az obezitológus egy olyan orvos, aki az elhízással foglalkozik. Az elhízással való foglalkozással ugye endokrinológusok is foglalkoznak. Az obezitológia az nem szakvizsga, hanem egy licenszvizsga Magyarországon, és aki ezt megszerzi, ennek a licensznek a birtokában tud obezitológiai rendelést csinálni. Azért, ha megvalljuk őszintén, ez Magyarországon még egy kicsit gyerekcipőben jár, tehát olyan, hogy obezitológiai rendelés, és külön nagyon kevés van az országban, leginkább diabetológusok, endokrinológusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, vagy akár belgyógyászok is.
Mitől más egyébként, említette a többi szakterületet, mi az, amitől speciális az obezitológus nézőpontja akár?
Én azt gondolom, hogy egy picit másképp kell kezelni azokkal a betegekkel, akik valójában nem biztos, hogy betegnek érzik magukat. Tehát, hogy az elhízásról azt tanuljuk, azt mondjuk, hogy ez egy krónikus betegség, de vannak olyan elhízott emberek, direkt nem mondom azt, hogy betegek, akiknek a laborértékeik akár normálisak. Tehát nincsen magas vérnyomásuk, nincsen emelkedett vércukrok, nem emelkedett a vérzsírszintjük sem, a húgysav szintjük sem. Tehát, hogyha valaki csak a laborleleteket nézi, és nem a beteget, akkor akár azt is mondhatja, hogy ő egészséges. Ugye azt, hogy az elhízás az egy krónikus betegség, ez is az utóbbi éveknek a mondandója.
Igen, de hát azt viszont tudjuk, hogy a túlsúly az viszont rengeteg egyéb testi tünetet okozhat, ami megnehezíti utána az életünket, tehát mindenképpen fontos ezzel a területtel foglalkozni. Még egy dolog, ami szintén ide kívánkozik, a lipidológus, mert hogy említette a beszélgetésünk kezdetén, hogy ezzel is foglalkozik, amiben talán még több tévhit van, mint az obezitológus esetében, úgyhogy tegyük helyre ezt is, ha már itt így ülünk együtt a stúdióban.
A lipidológus az leginkább a vérzsírokkal foglalkozik, ez a koleszterin, illetve a triglicerid, amit akár mindenki lát a saját laborleletei között, az emelkedett, vagy akár a nagyon csökkent koleszterin szint, triglicerid szint is utalhat betegségre, és ugye nagyon fontos azt kijelenteni, elmondani, hogy a koleszterin szint esetében nem csak egy határértéket kell nézni, tehát a betegek nagyon sokszor jönnek úgy a rendelésre, hogy de hát nem magasabb, vagy akár azt, hogy nagyon magas, de hogy nem így kell ezt vizsgálni, hanem meg kell nézni itt is a beteget, azt, hogy mennyi a betegnek a kardiovaszkuláris kockázata, ezt ki lehet számítani, és ennek megfelelően kell kezelni a beteget. Tehát én csak azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy ne csak azt nézzük, hogy mennyi az a szám, mennyi van fölötte a határértéknek, hiszen koleszterin esetében a határérték az egy nem is értelmezhető dolog, mert a kockázatról kellene inkább beszélni.
És hát amivel még laikusként kiegészíteném, és azért hangsúlyozom a laikus szót, mert hogy amikor egy vérvételre elmegy az ember, akkor például a koleszterin esetében tart attól, hogy jó vagy rossz koleszterin, ugye ezt szokták mondani? Úgyhogy
igen.
Erről is szerintem érdemes pár szót váltani.
Tehát, hogy van a laborleletekben általában az összkoleszterin, ezen túl pedig láthatjuk a HDL koleszterint, ami az úgynevezett jó koleszterin, és az LDL koleszterint, ami meg az úgynevezett rossz koleszterin. A kardiovaszkuláris megbetegedésekben leginkább az LDL koleszterin szintjét nézzük, és ezt bizonyos célértékekre kezeljük, annak megfelelően, hogy a betegnek az anamnézisében, kórelőzményében mi szerepel.
Picit elkanyarodtunk a szélsőséges időjárástól, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hiszen nagyon fontos alapfogalmakat sikerült így tisztáznunk. Viszont, hogyha visszatérünk az időjáráshoz, és ahhoz, hogy az elmúlt hetekben tényleg kifejezetten hideg időjárással szembesültünk, és ehhez kellett alkalmazkodnia a testünknek, illetve az életmódunknak, az emberek ön szerint mennyire veszik komolyan, hogy ezekhez az extrém időjárási helyzetekhez igenis alkalmazkodni kell?
Én azt gondolom, hogy az emberek egy része komolyan veszi, tehát ha kimegyünk az utcára, mi is azt látjuk, hogy az emberek jól felöltözve, rétegesen öltözködve mennek az utcán. Amire nagyon oda kell figyelni, az a fülnek, illetve az ujjaknak a megfelelő védelme, hiszen ezek azok, amik a vérkeringés itt intenzív, és azt látjuk, hogy ezek tudnak legelőször sérülni. És ha már a hideg időjárásról beszélünk, akkor azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy azért nem csak olyan emberek vannak, akik a külterületen dolgoznak, hanem a mai magyar valóságban a külterületen élőkről is oda kell ilyenkor fokozottan figyelni, és hát sajnos azokra is, akiknek ugyan lakásuk van, de nem tudnak megfelelő fűtést biztosítani. Maguknak.
Igen, hát azt gondolom, hogy azért ez közös társadalmi felelősség, és egy picit messzebb mentünk az egyén felelősségétől, hogyha visszatérünk viszont az egyénre, akkor, és a táplálkozással folytatjuk, akkor visszatérve a mindennapokra, extrém melegben, vagy hirtelen lehűléskor, hogyan lenne érdemes alakítani, ha érdemes alakítani az étrendünkön?
Én nem gondolom, hogy változtatni kell az étrendünkön. A megfelelő folyadékbevitel, illetve a megfelelő táplálkozás az mindenféleképpen fontos ezekben a napokban, de különösképpen nem kell odafigyelni. Amire egy kicsit jobban kellene odafigyelni, az a téli időszakban történő D-vitamin pótlás. Magyarországon nagyon alacsony az átlag embereknek a D-vitamin szintje, és főleg télen indokolt a D-vitaminnak a pótlása szinte mindenkinél.
Azt gondolom, ez nagyon fontos, és jó, hogy behozta a vitaminpótlást a beszélgetésünkbe. Amiről nekem az jut az eszembe, hogy legtöbben azonnal ugye vitaminokhoz vagy étrendkiegészítőkhez nyúlunk, de nagyon sokszor nincsen információnk arról, hogy mit mivel szabad, mit mivel nem szabad. A D-vitamint kiemelte, hogy az ilyen kifejezetten fontos. Van olyan, amire akár a D-vitamin kapcsán érdemes odafigyelni, hogy hogyan szedjük?
Azért arra érdemes odafigyelni, hogy a D-vitamin ez egy zsírban oldódó vitamin, tehát szélsőséges esetekben túladagolás is előfordulhat. Amit még a betegek, az emberek szoktak szedni, azok a különböző multivitaminok, illetve a C-vitamin. A C-vitamin egy vízben oldódó vitamin, tehát én azt gondolom, hogy ezt lehet szedni mindenféle káros mellékhatás nélkül, normál, mindennapi dózisokban. Az étrendkiegészítő kérdése az nagyon érdekes. Nem gondolom, hogy akik normál táplálkozáson vannak, tehát nincsenek szélsőséges diétán, nekik szükségük lenne különböző étrendkiegészítőkre. Én azt gondolom, hogy egy normál vegyes táplálkozás mellett a megfelelő táplálékbevitellel ez biztosítható.
Ami szerintem ide kívánkozik, és nagyon fontos, hogy mozogni kellene, de extrém hőségben, vagy most a jelenlegi helyzetben extrém hidegben, ez nem mindig olyan egyszerű, és nem nagyon kívánkozik az ember a szabadba, hogy mondjuk fusson egy kört a Margit-szigeten. Mi a jó tanács? Ilyenkor csökkentsük, átalakítsuk a mozgást, vagy inkább időzítsük máshogy?
Én azt gondolom, hogy extrém hidegben azért a kültéri sportoktól az átlagembernek jobb tartózkodni. Aki nem átlagember, mert mondjuk versenyszerűen sportol, az megfelelő védekezés mellett, itt gondolok a sapkára, a kesztyűre, tehát az akráknak a védelmére, a réteges öltözködésre, ez folytatható, de az átlagember szempontjából ilyenkor preferált inkább a beltéri sporttevékenységnek a végzése.
Tehát ne ilyenkor kezdjünk neki január elején a -9 fokban egy új sportnak a szabadtéren.
Ne, semmiképpen sem.
Ön belgyógyászként és diabetológusként különösen érintett csoportokat is lát. Kik azok, akiknél az extrém időjárás esetleg fokozott kockázatot jelent, bár valamennyit erről már a beszélgetésünk elején említett, és mire kell nekik különösen figyelniük?
Én azt gondolom, hogy különösen odafigyelni talán az idős, krónikus beteg embereknek kell. Hogyha lehetőségük van, akkor inkább maradjanak beltéren, fűtött helységben, mert ilyenkor nem csak ugye a hideg viseli meg őket, hanem a lefagyott, fagyos, csúszós utakon akár el is eshetnek, tehát hogy ez is egy fokozott kockázat. De ezen túl, azon kívül, hogy rájuk fokozottan odafigyelünk, nem gondolom, hogy nekik bármilyen más gyógyszert, vagy akár étrendkiegészítőt kellene ilyenkor szedni.
Lehet, hogy tévhit, de hozzuk be a beszélgetésbe, hogy az extrém időjárás felboríthatja a hormonális egyensúlyt, és hogy ez visszahathat a testsúlyunkra, a vércukorszintünkre, vagy a közérzetünkre. Ezt megerősíti vagy cáfolja?
Én azt mondom, hogy a hormonszintet a stresszhormonok által befolyásolja, ugye a stresszhormonok egy csomó más egyéb hormont is tudnak befolyásolni, akár mint a beszélgetés elején is említettem, hogy a stresszhormon föl tudja emelni a vércukorszintet is. Ezen túl olyan egyértelmű kutatások, amik bizonyos egyéb hormonokkal való összefüggést mutattak, ezért ezeknek azért egyértelmű eredményük nincsen.
Ha egyetlen dolgot kellene kiemelnie, mi az a kis, akár hétköznapi szokás, amivel a legtöbbet tehetünk azért, hogy jobban alkalmazkodjunk a szélsőségekhez, azaz hogyan lehet esetleg rendszerben gondolkodni és tenni önmagunkért?
Én azt gondolom, hogy a réteges öltözködés, az ujjaknak, a fülnek a megfelelő védelme, akár a megfelelő cipő, tehát ami bélelt és nem fázik meg az ember benne. Tehát, hogy ezek a mindennapi egyszerű dolgok a legfontosabbak. Nem biztos, hogy valami nagyon bonyolult dologra kell itt gondolni.
De mondjuk, hogy mennyi időt töltünk a szabadban?
Én azt gondolom, hogy a lehető legkevesebbet töltsük a szabadban. Ugye itt nagyon érdekes kérdés ez, mert hát vannak olyan munkahelyek, ahol a szabadban kell dolgozni, vannak, akik kutyát sétáltatnak rendszeresen, tehát hogy itt is fontos, hogy hiába rövid időre megyünk le az utcára, akkor is megfelelően rétegesen magunkat védve öltözködjünk.
A gyerekek esetében merül fel sokszor, hogy jól beöltöztetjük őket, megizzadnak, és akkor utána viszont jöhet a megfázás. Ez szintén olyan, mint amikor mondjuk egy sportolás esetében nem megfelelően választjuk ki a rétegeket. Ez milyen károkat okozhat a szervezetünkben?
Hát a gyerekek szervezete ugye nagyon rugalmas, igen, meg tudnak izzadni, de azért célszerű a gyerekeket se nagyon hosszú időre levinni ilyenkor az utcára. Tehát oda kell figyelni, hogy főleg ebben az elmúlt években Magyarországon extrém hidegnek számító időszakban rövid ideig legyenek csak az udvaron, vagy akár az utcán.
Igen, hát mert többnyire azért a nyári hőség az, amiről többet hallunk, és akkor mondjuk a folyadékpótlásról. Ez a hideg időjárásban is igaz, a folyadékpótlás? Belgyógyászként én azt gondolom, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban is van egy-két tanácsa.
A folyadékpótlás az nagyon fontos, igen, nem csak meleg időben, hanem hideg időben is, ugyanis ilyenkor a fűtés miatt is beltéren a páratartalom lecsökken, és nekünk is több folyadékot kell fogyasztani. Tehát a megfelelő folyadék bevitelre oda kell figyelni, és itt is szeretném kiemelni az idős embereknek a veszélyeztetettségét, mert ők nem, a szomjúság náluk már nem mindig úgy jelentkezik, ahogy akár egy középkorú vagy egy fiatal emberben.
Én többnyire a környezetemben a hölgyektől hallom, hogy nem tudnak annyi vizet inni. Mi az ajánlott minimum vagy maximum, amit érdemes vízből napi szinten fogyasztani?
Hát én azért azt nem mondom, hogy minimum vagy maximum legyen, azért egy olyan átlagos 2-2,5 literes folyadékbevitel, ez kell egy egészséges embernek minden nap.
És ez legyen víz akkor, vagy ezt helyettesíthetjük teával, hogyan lehet ezt?
Nem muszáj ennek víznek lennie, lehet tea, ugye én diabetológusként ezért inkább a nem cukros tartalmú, vagy nem cukorral édesített üdítőkre szavazok. Én azt gondolom, hogy a víz, a tea, az mind abszolút megfelelő folyadékbevitel tud biztosítani.
Rövid szünet után folytatjuk az egészségkód műsorát. A második részben az ivóvíz minőségének fontosságáról lesz szó. Az elmúlt percekben pedig Kutasi Judit és itt teremese, belgyógyász, obezitológus, diabetológus, a SOTE adjunktusa beszélt arról, hogy milyen hatással van szervezetünkre a szélsőséges időjárás.